Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomba szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma legelőször szeretnék önöknek beszélni egy igen gyakori betegségről, és pedig az ízületi gyulladásról, vagy az úgynevezett artritiszről. Magyarországon 100 000 emberből 64 nő és 34 férfi szenved az artritisz valamilyen formájában. Az érintett ízületek fájdalmasak, merevek, duzzadtak, és mozgásképességük korlátozott. Az artritisz elterjedt betegség, de szerencsére gyógyításának kilátásai egyre biztatóbbak. Sokféle formában jelentkezhet, és a tüneteinek súlyossága is rendkívül változó. Ma már a merev ízületek mozgékonysága helyreállítható úgynevezett szövetbarát acélötvözetből és műanyagból készült mesterséges ízület beültetésével. A váll, a könyök, a csípő és a térd ízülete is sikeresen pótolható. Olyan betegek, akik meg sem tudják mozdítani az ujjaikat, az új ízületek pótlása után képesek ismét akár cérnát fűzni a tűbe. Most pedig szeretnék beszélni a két leggyakoribb ízületi gyulladásról. Az ízületi gyulladás két leggyakoribb formája a reumatoid artritisz és az artrózis. Az artrózis egy krónikus betegség, amely szinte soha nem múlik el magától, nem úgy, mint az ízületi gyulladás más formái. Mindkettőre jellemző a hullámzó lefolyás. A heveny fellobbanások és a fájdalom enyhülését hozó nyugalmi szakaszok váltakozása. A reumatoid artritisz hazánkban viszonylag gyakori, mintegy 100 000 embert érint. Fájdalmas, fokozatosan rosszabbodó, gyulladásos folyamat, amely legtöbbször a kéz ujjait, a csuklót, a térdet és a vállat érinti. A betegség első jele az ízületek fájdalma, merevsége, valamint az általános gyengeség. Ezek a tünetek rendszerint 30 és 50 éves kor között jelentkeznek, bár a betegség bármely életkorban kialakulhat. A gyulladás az ízületet bélelő hártyából indul ki, de hamarosan ráterjed a környező csontokra, ezért nagyon fontos, hogy a kezelés minél korábban elkezdődjön. A kezelés, amelynek célja a gyulladás visszaszorítása, a fájdalom enyhítése és a szövődmények kiküszöbölése, gyulladás gátló gyógyszerekkel, fizikoterápiával, gyógytornával, illetve egyes esetekben műtéti ízületpótlással történik. A reumatoid artritisz kiváltó oka ismeretlen, de feltételezik, hogy az immunrendszer az izületek Na még egyszer. A reumatoid artritis kiváltó oka ismeretlen, de feltételezik, hogy az immunrendszer az izületek szövet és csont állománya ellen fordul. Mivel a betegség családi halmozódást mutathat, genetikai tényezők szerepe is valószínűsíthető. Ezzel szemben az artrózis elfajulásos, úgynevezett degeneratív betegség, amelyben a csontok izületi felszínét védő és a lengéscsillapító szerepét játszó porcréteg a kor előre haladtával kopásnak indul, és az izületi szegélyeknél gyakran csontkinövések képződnek. Kialakulását előidézheti az izület rendellenes megterhelése vagy sérülése, illetve az elhízás is, mivel ez az izületekre többletterhelést ró. Az artrózisos esetek több mint felénél a kezdeti fájdalmas időszak után hosszú évekre alábbhagy a fájdalom. Fontos megemlíteni azt a tényt is, hogy ameddig a reumatoid artritisben a fájdalom rendszerint reggel a leghevesebb, az artrózisos fájdalom a nap folyamán válik egyre kínzóbbá. Most pedig pár szót szeretnék szólni a kezelésről. Ha egy izület fájdalma, duzzadása vagy merevsége 6 héten belül nem múlik el, forduljunk orvoshoz és kérjünk beutalót reumatológiai szakrendelésre. A gyulladásos izületi betegségek többsége ma már eredményesen kezelhető, a fájdalom pedig hatékonyan enyhíthető. Mivel a tünetekben és azok súlyosságában egyénenként nagymértékű eltérés mutatkozhat, személyre szabott kezelésre van szükség. A megfelelő gyógyszerek, valamint a mozgást javító és az izületek védelmét szolgáló fizikoterápiával kombinált alternatív gyógymódok jóvoltából sok beteg teljes értékű életet élhet, panaszaik minimálisra csökkennek. Súlyos izületi károsodás és az annak következtében beálló nagyfokú mozgáskorlátozottság esetén azonban az érintett izület műtéti úton történő pótlása válhat szükségessé. Szeretném még megemlíteni azt a tényt is, hogy 1000 gyermek közül egy szenved artritisben. A betegség rendszerint 1 és 4 éves kor között jelentkezik először, majd 10-13 éves kor között kiújul. Általában hirtelen magas lázzal kezdődik, mirigyduzzadást, testszerte fájdalom jellemzi, ami azonban más betegségekre is utalhat. Ezért elengedhetetlen az alapos kivizsgálás. A kezelés módjai közé tartozik a felgyülemlett folyadék eltávolítása az érintett izületekből, valamint gyógyszerek, például gyulladásgátlók vagy szteroid injekciók alkalmazása. Az izületek mozgékonyságának megőrzésében segíthet a rendszeres, kiméletes torna is. A következő, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, az az íny és annak betegségei. Az ínybetegségek jóval gyakoribbak, mint azt a legtöbben hinnék. Becslések szerint a felnőttek mintegy 95%-ánál áll fenn valamilyen fogíny rendellenesség, az egy tizedüknél kifejezetten súlyos formában. Korai stádiumban az íngyulladás még könnyen kezelhető. A gyulladás azt jelzi, hogy baktériumokat tartalmazó foglepedék gyűlik össze a fognyaki íny felett. A lepedékből az ínyt irritáló toxinok szabadulnak fel, ami idővel károsítja az íny szövetét. Ha a lepedéket nem távolítják el, fogkővé keményedik. Ilyenkor az íny alatt baktériumtelepek alakulhatnak ki, ami miatt az íny elválik a fogtól és visszahúzódik. Most pedig pár szót szeretnék szólni a fogágybetegségekről. Az íny visszahúzódása jelzi a fogágybetegség kezdetét, amely már jóval nehezebben kezelhető, mint az ínygyulladás. A betegség szabaddá teszi a fogak gyökerét, és lebontja a fogakat, a csonthoz rögzítő rostokat. Tájogok képződnek, és genny szivároghat az íny alatti tasakokból, ami kellemetlen szájszagot is okozhat. A fogak végül meglazulnak, és egyes esetekben ki is esnek. Talán meglepő, de ma már több felnőtt veszít el fogakat fogágybetegség miatt, mint fogszuvasodás miatt. A fogágybetegség során fekélyes íngyulladás is kialakulhat. Ez ínyvérzést, fekélyesedést és igen kellemetlen szagú lehelletet okoz. A dohányosok különösen fogékonyak a fekélyes íngyulladásra. A fogágybetegség kezelésére a fogorvos eltávolítja a fogköveket, majd egy speciális módszerrel a fogak gyökerét is megtisztítja. Súlyosabb esetekben úgynevezett parodontológushoz irányítanak, aki antibiotikumokat ír fel a fertőzés visszaszorítására. Egyes esetekben akár műtéti beavatkozásra is szükség lehet. Legvégén szeretném még megemlíteni azt a tényt, hogy a terhes nőknél különösen könnyen alakul ki íngyulladás, ezért nekik fokozottan oda kell figyelniük a szájhigiéniára és az étrendjükre is. Fontos, hogy a várandós anyák és a kismamák rendszeresen keressék fel fogorvosukat. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a cukorbetegeknél nagyobb a fogágybetegség kialakulásának veszélye. Ennek oka feltehetően az, hogy a cukorbetegek általában is fogékonyabbak a fertőzésekkel szemben. A kezeletlen cukorbetegek vannak leginkább kitéve ennek a veszélynek. Most tartunk egy kis szünetet, és utána folytatom az előadásomat. A következő, amiről Szeretnék önöknek... A következő betegség, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, az a kanyaró. A kanyaró egy rendkívül fertőző vírusos megbetegedés. Főként óvodáskorú gyermekekben alakul ki, bőrkiütés kíséretében. Lehetséges szövődményei miatt ez az egyik legkellemetlenebb és legveszélyesebb gyermekbetegség. A kanyaró bárkit megfertőzhet, aki még nem esett át a betegségen. A csecsemők 4 hónapos korukig nem fertőződnek, amennyiben az anyának volt kanyarója, mert az antitestjei védettséget biztosítanak a gyermek számára. A betegség egész életen át tartó védettséget biztosít. Ha egyszer átestünk rajta, biztosan nem kaphatjuk el újra. Felnőttekben általában súlyosabb lefolyású, mint gyermekekben, és különösen veszélyes terhes anyák esetében, mert a terhesség időszakában elkapott kanyaró az esetek 20%-ában a magzat halálát okozza. A kanyaró különösen súlyos következményekkel jár meggyengült immunrendszerű emberekben, például az éces és a rákos betegekben. Mik a kanyaró tünetei? A tünetek körülbelül 10-14 nappal a fertőződés után jelentkeznek. Ezek a következőek. 39 Celsius körüli magas láz, orrfolyás, torokfájás, a nyaki nyirokcsomók duzzanata, fényérzékenység, szemkötőhártya gyulladás. Ezek a következőek. 39 Celsius körüli magas láz, orrfolyás, torokfájás, a nyaki nyirokcsomók duzzanata, fényérzékenység, a szemkötőhártya gyulladása miatt a száj nyálkahártyáján megjelenő sárgás-fehér lerakódás vagy köhögés. Körülbelül egy hét után szabálytalan piros foltok jelennek meg a bőrön. Általában az arcon keletkeznek először, majd átterjednek a törzsre és a végtagokra. A foltok először kicsik, mintegy 2 mm átmérőűek, de a méretük hamarosan megduplázódik, majd összemosódnak. A bőrkiütés általában 2-5 napig tart. A testhőmérséklet elérheti akár a 40 Celsius fokot és néhány napig igen magas maradhat. A köhögés a tünetek közül utolsóként jelenik meg. A kiütések alapján könnyű felismerni a kanyarót, de a gyermek már a bőrkiütés megjelenése előtt 4 nappal rosszul érzi magát és fertőz is. A fertőződés és a betegség megjelenése közötti lappangási idő általában 1-2 hét. A beteg a kiütések megjelenése előtt már 4 nappal fertőz, illetve az első foltok kialakulásától számított 5. napig fertőző. Amennyiben nem alakulnak ki szövődmények, a betegek többsége 7-10 nap alatt felépül. Feltehetjük a kérdést, hogy mi az oka a kanyarónak. A kanyarót egy olyan vírus okozza, amely rendkívül gyorsan kerül át emberről emberre. Köhögés és tüsszentés során a levegőbe kerülő cseppek útján terjed. Az orrüregben és a szájüregben bejut, na még egyszer. Az orrüregen és a szájüregen keresztül jut a szervezetbe, és a légutak nyálkahártyáján indul szaporodásnak. Ezt követően a vérárammal eljut a különböző testrészekbe, köztük a bőrszövetbe is, ahol bőrkiütést okoz. A betegség még akkor is kijuthat a szobából, ha a fertőzött szemét elkülönítik. Hogyan segíthetünk magunkon? Felnőttek és gyermekek esetében általában ugyanazt a kezelést alkalmazzák. A beteg lázát mindenképpen csillapítani kell. Nagyon oda kell figyelni arra a tényre, hogy amikor a kisgyermekek testhőmérséklete jelentősen megemelkedik, fennáll az úgynevezett lázgörcs kialakulásának veszélye. A betegnek paracetamolt szoktak adni, és sok folyadékot kell itatni vele. A beteg feküdjön hűvös szobában, ahol nincsenek erős fényű lámpák. A gyermekek addig ne menjenek óvodába vagy iskolába, amíg teljesen fel nem épültek, és testhőmérsékletük vissza nem tért a normális értékre. Magyarországon minden 15 hónapos gyermek részesül úgynevezett MMR védőoltásban, amely védettséget biztosít a kanyaró, a mumps és a rubeola ellen. A gyermekek 12 éves korukban egy második emlékeztető oltást kapnak. A kanyaró következtében ritkán alakul ki szövődmény, ám az többnyire igen súlyos. A leggyakoribbak a mellkasi és fülfertőzések, például a középfülgyulladás. Ha makacs köhögés tapasztalható, röntgen vizsgálattal ellenőrzik, hogy nem alakult-e ki tüdőgyulladás, amelyet antibiotikummal kell kezelni. Legvégén pedig pár szót szeretnék szólni az MMR védőoltásról. Az úgynevezett MMR védőoltás egy összetett védőoltás, ahogyan már említettem, kanyaró, mumps és rubeolla ellen. Az MMR első dózisát 15 hónapos korban adják be a gyermekeknek, majd a következőt 12 éves korban. Nagyon fontosnak tartom megemlíteni azt a tényt, hogy a védőoltás élő organizmusokat tartalmaz, és ezért jelenhet meg enyhe láz, bőrkiütés, vagy a mumps enyhe lefolyású formája is. Ettől nem kell megijedni, mivel ez a szervezet normális reakciója a védőoltásban található élő organizmusokkal szemben. Nagyon fontos, hogy a védőoltásokat csak egészséges gyermekeknél szabad beadni, mivel a kanyaróval, mumpszal vagy rózsahimlővel megfertőződött gyermekekben görcsroham, agyhártyagyulladás vagy más szövődmények alakulhatnak ki, amelyek nagyon ritkán, de akár halált is okozhatnak. Ezek a szövődmények az MMR védőoltás beadását követően is kialakulhatnak, de a kockázat azonban igen csekély, és a védőoltás jótékony hatásai sokkal nagyobbak, mint a szövődmények. Körülbelül ennyit szerettem volna mai előadásomban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak, maradjanak a Mária Rádióval. Dr. Rejkli István műsorát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!